a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave. John Brown's body lies a-moldering in the grave. His soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on.
Yeah. Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat! Ez a Katpó Kávéház 95. adása. Én ez vagyok, és itt van velem Ram Jäger 83 is.
Üdv!
A mai adásunk témája, meglepő módon, ugye manapság sokat foglalkoztunk ezzel, szintén az amerikai polgárháború lesz. Hát ugye mennyit lehet erről a témáról beszélni, egyébként nagyon sokat, mert nyilván egy több évig tartó, és gyakorlatilag egy, mondhatjuk, hogy fél kontinenst felölelő háború, azért sok érdekes történetet foglal magába. Az egyik ilyen történet az Mississippi állam területén történt, vagy került erre sor, amiről ugye azt kell tudni annak, aki nem annyira járatos az Amerikai Egyesült Államok földrajzában, hogy ez egy meglehetősen mocsaras, merdős vidék, nehezen járható, és gyakorlatilag a Mississippi folyó az egyetlen egy olyan útvonal, amely segítségével ez a terület könnyedén bejárható, és ezek nagy része, a területek nagy része az nehezen navigálható, úgy általában véve. És természetesen ez a fajta környezet remek táptalaját kínálja a gerilla harcnak. És pontosan erre is kerül sor. Itt a akkoriban Jones megyének nevezett területen egy konfederációs dezertőr, gyakorlatilag a helyi emberek, illetve szökött rabszolgákból egy gerilla hadsereget szervezett a konfederációval szemben. És ezt a kérdést egy Netflixen is megtekinthető film dolgozza fel, amely angolul a Free State of Jones címet kapta, míg magyarul a némileg idétlen Harc a szabadságért címet viseli.
Egy olyan címet, ami minimum 100 mozifilmre igaz.
Hát szerintem többre is.
A történetet nézzük.
És ezt a filmet megnéztük, úgyhogy gyakorlatilag ennek a meglehetősen sajátos és a konfliktus eddig ismertetett sajátosságaitól azért némileg eltérő részeiről szeretnénk beszélni.
Hát meg mondjuk el, hogy alapos oka volt annak, hogy megnéztük, mivel annak a történelmi korszaknak, az Egyesült Államokban, amit rekonstrukciónak neveznek, nem igazán tudunk megnevezni másik filmes ábrázolását. Ez a film nagyon kivételes.
Már hiánypótló.
Hát, de itt igazából a hiánypótlási jelző is majdhogy nem értelmetlen, mert a rekonstrukció egy nem szívesen kitárgyalt fejezete az amerikai történelemnek, majd mindjárt átérünk, hogy miért, legalábbis szerintünk.
De először szerintem vegyük át a harci részét a dolgoknak, ami nyilván minden háborús filmnek a legérdekesebb része. Meg hát nyilván a rekonstrukció, mint téma azért is nehéz, mert egy évtizedes folyamatról van szó, aminek különféle fázisai voltak. Egészen 1865-től 1879-ig tartott ez a rekonstrukció. És hát valóban egy 14 éves időszakról kéne akármelyik filmben gyakorlatilag bármit készíteni, azért nem lenne egy egyszerű dolga. Főleg annak fényében, hogy ez a rekonstrukció szinte minden államban valahogy máshogy zajlott, és messzeható következményei voltak, mint például az indián háborúk, ahol Custer tábornok a híres Little Bighorn csatában az életét vesztette.
Igen, és úgy közelíteném meg, hogy szerintem önmagában meglepő, hogy egyáltalán létezik ilyen film, és egyébként azt sem tartom véletlennek, hogy viszonylag későn készült erről a korszakról egy ilyen film, ez egy 2016-os film amúgy. Az meg majd, hogy nem exotikussá teszi, hogy még magyar szinkron is készült, és a Netflixen fönn van. Ez egy váratlan dolog.
Igen. De kezdjük a legelején, tehát a filmünk főszereplője az Newton Knight, vagy Newt, és a Newt bácsi, attól függően, ki hogyan hívja a film során. Meg kell jegyezni, hogy a Knight családban rettenetesen bugyuta neveket tudtak kitalálni, szóval a Benjamin Franklin Knight és a Thomas Jefferson Knight. Látszik, hogy elég nagy rajongói voltak az alapító atyáknak, mert tényleg, mint manapság a bizonyos népcsoportokra jellemző névadások, amit utoljára hallottak, abból nevet adtak a gyermeknek. Körülbelül ez a szindróma itt befigyel. És hát ez a bizonyos Knight nem volt egy nagy ember, úgymond, tehát hogy egy egyszerű...
Hát egy kis ember volt, szó szerint. Hát ugye ő egy korábban keményen dolgozó kis ember, aztán keményen harcoló kis ember, mint az átlag katonák.
Tehát ugye keményen politizáló kis ember lett, ugye, mert... De lényeg a lényeg, hogy ő tényleg a everyday hero mintaképe, tehát egy olyas valaki, aki egy szegény vidékről származik. Nem túl tehetős.
Hát, Mississippi igazából egy ilyen, hát nem is tudom, mi a korrekt kifejezés, ilyen társadalmi zárvány, vagy halmozottan hátrányos terület, mai napig az Egyesült Államokban az egyik legszegényebb régió, vagy hát állam. Ahonnan Knight származott, az egy rendkívül szegény vidék, ahol szokásos lózungok szerint mindennapi harc, a túlélés is. Egy egyszerű farmer volt, és így került a konfederáció hadseregébe.
Ugye hozzá kell tenni, hogy a megye, onnan ő származott, Jones megye, eredetileg nem támogatta az elszakadást, hanem Udiópárti volt.
Igen.
De hát a elszakadásról döntő gyűlésen, hogy meggyőzték, idézőjelve, elég erős idézőjelve az ottani küldöttet is, hogy hát legyen szíves ő is együtt szavazni a többi fehér emberrel.
Igen, Knight egyébként fehér volt, azért tegyük hozzá, mondjuk Mississippi esetében ez nem teljesen egyértelmű.
Igen, bár ugye aztán egy ilyen interésre vonal is előkerült ebbe az egész sztoriba, hogyhogy nem. És hát nyilván ezután a Knightot is besorozták a konfederációs hadseregbe, és ott a Korintért, illetve a környékbeli ilyen nagyobb településekért folyó harcokban vett ő részt. Több ilyen nagy csatározásban is, ő alapvetően egy felcser volt.
Igen.
Bár orvosi tapasztalata nem rendelkezett, hát igazából az ő feladata az volt, hogy oda vonszolja a sebesülteket a műtősátorhoz, ahol ellátásban részesültek, vagy nem. Ez utóbbi inkább jellemző volt a
inkább nem
amerikai polgárháborúban, hogy kevés hozzáértő orvos volt, kevés felszerelés és gyógyszerre, és azt se tudták rendesen alkalmazni. Tehát valószínűleg a sebesülésekben haltak meg egyébként a legtöbben a háború egész a folyamán. És így esett áldozatul gyakorlatilag a háborúnak az egyik unokaöccse is, akit hát lelőtté mesterlövész az egyik ütközetben, és mire oda vonszolt a sátorhoz, ugye mondták, hogy hát mondjuk a tiszteket se látták el rendesen, úgyhogy várjon egy szaros közlegény a sorára. Ugye hát őt gyakorlatilag úgy sorozták be a hadseregbe, hogy épp egy szamár háton tartott tábor B-be, és ütközben elkapták, hogy fiam, te katonakuru vagy, nem? Irány a sereg. És ugye meg is halt nagyjából az első bevetésen.
Hát nem volt kirívó.
Ez a rész egyébként jól szemléltett, hogy mennyire brutális volt az egész amerikai polgárháború. Hát képzeljük el, hogy 1860-as évek, kicsit ugye így a porosz-francia háború is hasonló mederbe zajlott, hogy modern fegyverek, modern pusztító erővel, és mindig a napóleoni meneteljünk zárt sorokban, és egyszerre tüzeljünk meg, az ellenségtől nem messzire adjuk le a lövéseket. Elképesztő veszteségek voltak itt a háborúban ennek köszönhetően, amíg ugye rá nem jöttek, hogy némileg más stratégiára van szükség. És ugye ez 1863 környékén járunk egyébként a sztori szerint, tehát ugye az amerikai polgárháborúnak pont a közepén, és hát ez a Knight eléggé ideg állapotba kerül, úgy mondanánk, amikor meghallja a 20 néger törvény kihirdetését. Ugye a déli konfederáció alapvetően az ültetvényes rabszolgatulajdonos elitnek volt egy projektje, úgymond, akik nyilván feltették gazdasági és ebből fakadó politikai hatalmukat, ami teljes egészében a rabszolgasságra, illetve a rabszolgatartó nagy ültetvényes gazdálkodásra épült, és hát ugye ők is eddigre már kezdtek rájönni, hogy a háborúban meghalnak az emberek, és ez igaz mondjuk a fiaikra, unokaöccseikre, egyebekre is. És hát úgy gondolták, hogy érdemes lenne egy olyan törvényt beiktatni, ami alapján ők mentesülhetnek a katonai szolgálat alól, és némileg átlátszó módon törvényt hoztak arról, hogy akinek 20 fekete rabszolgája van, az mentesül a katonai szolgálat alól. Ha 40, akkor még valaki mentesült, és 20-asával még egy ember mentesült ez alól.
A családból, tehát, igen.
Családból. Gyakorlatilag látjuk, hogy ez a törvény ez elég leplezetlen módon a pont az elitnek a tagjait vontak ki a harcokból. És nyilván ilyen nincstelen, szerencsétlen számára, aki egyrészt nem akarta a szecessziót, mert neki soha nem volt rabszolgája, egy földtúró volt, aztán elrángatták, aztán a családtagjait elrángatták, némileg kellemetlenül érintette az, hogy mindezért cserébe az, akiket meg úgymond harcol, meg semmiben nézik, hanem is azzal vannak elfoglalva, hogy ők mentik magukat. Tehát mondjuk, aki tud egyet és mást a vietnámi háború idején zajló közhangulatról, az ő nagyjából ezzel egyenértékű volt, hogy ugye ott is azért a szenátorok és egyéb ilyen nagy emberek gyermekeit nem zsuppolták ki Vietnámba a besorozottak közül.
És a nagy mókamesterek még azt is elkövették, hogy valóban szó szerint ezt a nevet adták a törvénynek, hogy 20 Negroes Act. Semmi kétel nem
maradjon. Igen.
És ami a szegény, fehér, földműves lakosságot illeti, az valóban igaz, hogy a déli területeken sehol sem belőlük kerültek ki a háború őszinte hívei. Éppen ellenkezőleg, ugye ők alapvetően igen cinikusan és kétkedve szemlélték ezt az egész konfliktust, minden okuk megvolt erre. Különösen azért, mert aztán látjuk a filmben is, hogy ugye mindenüket elrekvirálja a hadsereg. Igazából az egyetlen ok, hogy nem haltak éhen télen, az az, hogy a konfederáció területén a telek nem annyira hidegek. Nem tudom, ki látta a Hideghegy című filmet, bár az romantikus film, tehát abszolút nem illik a mi profiljába, de egyébként ezt a folyamatot az is tökéletesen ábrázolja. Tehát nem elég, hogy besorozták őket, hanem még mindenüket el is vették. És hát egy ilyen helyzetben dönt úgy Knight, hogy dezertál, ami egyébként szintén nem volt kirívó.
Hát elég komoly probléma lett, nem is 63-ban, de mondjuk a 64-65 környékén, amikor ugye kezdett egyértelművé válni, hogy ki fogja ezt a konfliktust nyerni, hogy egyre kevesebb kedvel harcoltak ezek a hadseregbe belekényszerített parasztok, és hát konkrétan volt olyan konfederációs csapat, aminek a legénység államai fele ugye eltűnt éjszakánként. Tehát ez egyáltalán nem volt szokatlan.
És hát ugye az amerikai délföldrajza olyan, hogy kiterjedt erdőségek, dombságok, hegységek, amik mind nagyon elszigeteltek, ugye mangrove erdők, és itt tegyük hozzá, hogy igen nagy területekről van szó.
És nagyobb rész lakatlan, tehát hogy hatalmas területek vannak a mai napig egyébként a délen, ahol
ilyen átjáratotlan, ilyen.
Nem élnek emberek. Szóval legfeljebb ilyen oda kiszökött junkék, akik így akarnak a természetre rátalálni, vagy valamit, de hogy érdemi emberi civilizáció, ezen területek nagy részén nincs.
Igen. És hát ugye Knight is olyan helyzetbe találta magát, hogy ugye dezertál, és hát kénytelen ugye menekülni.
Hát először egyébként csak otthon marad, és a saját szűkebb közösségében bújik el, ugye ott egy helyi kocsma tulajdonos segíti.
Igen.
És hát ugye elég jól meglapul, a gyereke az beteg lesz, és mivel az orvosok mind a hadseregbe szolgálnak, úgyhogy nem. Jött hozzá a egyik helyi ilyen rabszolga tulajdonos, egyik rabszolga nője is, mondják, és kölcsön kapja őt egy éjszakára, hogy a gyermekét valahogy meggyógyítsa, ami egyébként sikerül is. És hát ez a szám később fontos lesz, hogy így fogalmazzunk.
Igen, hát olyan vajákos asszony, ami fogalmai
hát, igen, igen.
De hát ugye akkor is minden erővel keresték a katonaszökevényeket, és ezért ugye ez az otthon elbújok dolog, ez általában nem sokáig működik egy ilyen helyzetben.
Hát itt ugye ő maga leplezte le magát, legalábbis a film szerint. A valóság azt hiszem egyébként elkapták, és meg is kínoszták, meg leégették a házát.
Mm.
Ez némileg a filmben egy picit máshogy szerepel. A filmben ugye azt látjuk, hogy hát elrekvirál mindent, és az egyik ilyen családhoz, ahol nyilván a férj harcol a hadseregbe, úgyhogy otthon van az, hogy meg a három lány gyerek. Szóval oda megy hozzájuk egy puskával, hogy na akkor, amikor jönnek rekvirálni, akkor egy meglepetésbe lesz a részük, és odaad a gyerekeknek is egy-egy fegyvert. És ez pont elég arra, hogy ezt a pár konfederációs tisztviselőt, akik mentek volna rekvirálni, így eltántorítsa a dologtól.
Bár... Amerikában van ennek hagyománya, ez a puskával várom a...
Igen, az adószedőt, meg ilyennek, igen.
Igen, itt is ez történt, és hát ugye egy ideig békén hagyták őket, de nem sokáig. Hát,
és ugye neki rögtön menekülni kellett, és a film szerint ugye ebbe kerüldözték. Ez a szökött rabszolgák kézzelkerítésének egyébként egy bevett módszere volt, hiszen mondtuk, nagy területekről van szó, és azért a kutya, ha szabot fog, akkor elég messzire képes követni valakinek a nyomait.
Igen, ugye a délen szokás volt az, hogy a szökött rabszolgát akkor is minden eszközzel, nagy erővel üldözték, hogyha csak egy emberről van szó. Mert ugye nem az volt a lényeg, hogy azt az egy rabszolgát visszajuttassák a munkaerőnek az ültetvényre, hanem hogy példát statuáljanak, és mindent megtegyenek, hogy elvegyék minden rabszolgának a kedvét a szöktöséstől.
Igen, az éró toleranciát kellett hirdetni különben.
Ez egy erőszakos pedagógia volt igazából, és hát ugyanilyen eszközökkel üldözték a katonaszökévényeket is, és ezt nagyon jól bemutatja a film.
Hát és ugye aztán megharapja a kutya, elveszti a fegyverét, tehát hogy minden, ami rosszul sikerülhet, az rosszul sikerül. Egyébként a kocsmáros az, aki segíteni tud rajta egyedül, ő pedig kidobja őt a mocsárban. Pontosabban a kocsmárosnak a néger szolgálója dobja ki őt a mocsárban.
Ahol... Hát ő rejti el a mocsárban igazából.
Hát, kidobott, leütett egy farönkre és ott hagyja estig.
Tehát hogy majd, hogy majd jövök.
Igen. Ez így némileg megszabadulásnak tűnik.
Hát ilyen szépen megmarcangolt bokával ez itt tök jó elfoglaltság üldögélni a mangrove erdőbe egy patuskón,
igen. És hát aztán este megérkezik ez a bizonyos vajákos négernő, aki elviszi oda a többiekhez. Itt ilyen 6-7 darab szökött rabszolgával van egyelőre egy helyre összezárva. Egyikőjük nyakában egy ilyen furcsa állványszerű valami van, ami nehéz volt megfejteni, hogy ez mi akar lenni. De aztán megnéztük, hogy a rabszolgák, illetve a filmben is elhangzik azok kedvéért, akik nem tudnák, hogy mi ez. Ezeket úgy rakták a nyakával a rabszolgáknak, hogy ez a 4 kiálló vasvilla, ami magasabb legyen, mint a fejük lenne egyébként, magasabbra érjen, és hát nyilván ez egyrészt ilyen megalázó büntetés volt, hogy ezt kellett viselni. Másrészt ugye a további szökést némileg megnehezítette az, hogy egy ilyen...
Acélkalitka van a...
Acélkalitkával van a fejed, és gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy antenna állomás, ami mindenbe beleakad, miközben próbálsz bármit csinálni.
Igen, igen.
És hát annak ellenére, hogy fehér, és ők pedig fekete szökött rabszolgák, egészen jól kijönnek. Ugye a film azért nem annyira... és mondjam, rejtettem, próbálja azt sugallni, hogy hát az egyszerű emberek nagyon jól kijöttek volna egymásra. Nincs ez a csúnya politika, meg ezek a rovadék tulajdonosok, ami némileg szerintem idealizált világot mutat be ebből a szempontból, mert hogy északon is a népesség döntő többsége nem tartotta egyenjogúságra méltónak a feketéket. És a háborúnak Lincoln részéről soha nem is volt célja az egyenjogúság, még a rabszolgák felszabadítása után sem, hanem kizárólag az, hogy a rabszolgaság, mint egy bűnös intézmény szűnjön meg, de azonos jogokról, azonos politikai jogokról, egyebekről szó sem volt. Tehát ez fontos lesz, hogy ez.
Hát másképp megfogalmazva, hogy a lakosság elenyészően kicsi hányada hitt abban, hogy a feketék ugye értelmi képességek meg erkölcsök terén egyenértékűek a fehérrel. Ez egy abszolút kisebbségi vélemény volt. Ez egyébként erősen meghatározta majd az egész rekonstrukció korszakát, amire majd később rátérünk. Még annyit ehhez, hogy ki kell emelni, hogy amit szegregációnak nevezünk, az a politika, illetve társadalmi jelenség, az az északi tagállamokban abszolút létezett azután, hogy ugye nagy tömegben odavándorolt fekete lakosság. Létezett a déli államokban is a úgynevezett Jim Crow korszaktól kezdve, tehát 19. század végétől, de a polgárháború alatt és előtt szegregáció, mint olyan, nem lehet mondani, hogy létezett délen, ez így nem pontos jelző, azért nem, mert a feketék és fehérek lehet, hogy teljesen eltérő jogi státuszúak voltak, viszont azonos társadalmi terekben éltek. Ugye a szegény feketék és a szegény fehérek egyébként simán vegyültek az ő szerencsétlen kis porfészkeikben. Ez abszolút normálisnak számított, és ugyanígy nem volt abban semmi meglepő, hogy szökött rabszolgák meg fehér dezertőrök ugyanolyan területeken bújkálnak együtt a rendészek elől. Van nem volt semmi kirívó. És hát így is történik ugye a mangrove mocsárban itt ebben a történetben, illetve a valóságban is. Így bujkálnak egyre nagyobb létszámmal, mert hát ugye nyilván, ahogy zajlik a háború, és egyre rosszabbul megy a háború, egyre több a dezertőr.
És hát ugye látjuk, hogy egyrészt ilyen funkcionáló közösséget kezd Knight, mint ilyen vezéralakká váló személy létrehozni a mocsárba. Másrészt ugye többször ilyen fegyveres rajtaütést hajt végre a konfederáción, ugye elrekvirált dolgokat veszel a konfederációtól vissza, tehát hogy ilyen fegyver tart a...
Fegyvereken zsákmányolnak, az ugye... errekvirált javakat visszaveszik.
illetőleg az ültetvényesektől lopnak is. Gyakorlatilag learatják a kukoricájukat, mint látjuk egy jelenetben.
Igen.
Kvázi ilyen Robin Hoodként.
Hát olyanok voltak, mint a kvázi a betyárok, szerintem jogos hasonlat, illetve a zöldekhez lehet őket hasonlítani, és itt nem a környezetvédőkre gondolok, hanem azokra a fegyveres csoportokra, amiket zöldeknek hívtak az első világháborúban.
Igen, a Nyesztormanó.
Igen, nem is az anarchisták, hanem igazából ilyen katonaszökevény csapatok voltak. Ugye, ők léteztek Oroszországban is, meg a monarchiában, akik ugye olyan létszámban voltak jelen a háború végén különböző vidékeken, hogy egy kezelhetetlen problémává váltak. Csak hogy magyar hasonlatot mondjak, ugye olyan szinten bomlott meg a hadseregnek a működő egysége igazából a konfederációban, meg ugye a monarchiában is, hogy már olyan létszámú dezertőr volt, olyan sok szökevény volt, hogy nem lehetett őket begyűjteni. Nem lehetett ellenük ténylegesen fellépni.
Hát, illetőleg ugye, mivel fegyver volt náluk, ezért kvázi ők váltak a terület uraivá, tehát egy ilyen banditizmusba hajló.
Hát igen, ez a klasszikus banditizmus, ami hát történelmet végig kísérte, egészen addig, amíg az államhatalom el nem ért egy olyan szofisztikált szintet, ahol már ezt nehéz csinálni.
Igen, tehát mondjuk a második világháború után már ilyen tömeges banditizmusra nem került soha.
Hát legalábbis nem Európában.
Hát igen.
Most ha nagyon történelmi párhuzamokat keresünk, mondjuk a kínai polgárháborúban volt hasonló, ahol így rengeteg kínai katonai átbatyúzott a Burma területére és elkezdett
drogot termeszteni.
Hát most körülbelül ilyesmi.
Igen.
Elszigetelt, elmaradott vidékeken még működik, vagy működött, de hát ekkoriban abszolút működött az amerikai délen.
Igen, főleg, hogy ugye az amerikai államszervezés az így folyamatosan alakult ki, oda, hogy a mostani szintjét elérjet. A amerikai polgárháború előtt például szövetségi hadsereg sem igazából létezett, tehát pár ezer fő volt benne, akik itt ott katonáskodtak, de ilyen, hogy tömeghadsereg legyen a állam.
Ezt valami korabeli irodalmár fogalmazta meg úgy, vagy politikus, hogy korábban az Egyesült Államok voltak, az Egyesült Államok most már van, ugye azt mondta, háború után, vagy ez lélektanilag fontos volt, ugye, hogy végbe ment ugye a hatalomnak ilyen koncentrációja. Meg a másik az, hogy ugye az amerikai hát nemzeti karakternek ilyen nagyon fontos része ez az egyénileg fellépő szabad ember, illetve a csapatosan fellépő szabad emberek, ugye természetesen fegyverről a kézben van az elengedhetetlen.
Hát igen, ugye maga alkotmánynak a híres második kiegészítése, ami a fegyverviselésre vonatkozik, is úgy fogalmaz, hogy armed militia. Tehát, hogy a fegyveres milícia jogát védi igazából, ami kapcsán ugye szoktak néha itt csitott liberálisok érvelni, hogy hát akkor ez nem az egyéni fegyvertartás. Erre pedig a Hitler konzervatívok mondják, hogy akkor holnap megszervezzük a milíciát is.
Azon nem bújja.
És ez ilyen padhelyzet általában ez a vita.
Igen.
De lényeg a lényeg, hogy valóban az Egyesült Államok, hogy is lehetne mondani, ez a voluntarizmusra alapuló elven működött alapvetően, és fokozatosan jutottak el oda, hogy ilyen európai államszervezési mintákból vegyenek át. Fogalmaznék, hogy inspirációt, mert a mai napig teljesen máshogy működik az amerikai államszervezet, mint amit mondjuk Európában megszokhatnánk. De legalábbis azért fokozatosan, ahogy gyakorlati problémába ütköztek ezen voluntarista álláspont alapján, úgy váltak egyre inkább funkcionáló, központosított állammá az Egyesült Államokban.
Igen. És hát ugye itt is azt látjuk, hogy itt ez a fegyveres csapat, amit ugye a Knight hát parancsnokkol úgymond, de igazából úgy parancsnokkol, hogy ő az inspiráció, az elfogadott vezető.
Nagyon bázisdemokrata módon működik ez a szervezet, tehát amikor a tagok közül többen ki akarnak lépni, mert elkezdték a farmjaikat felégetni, akkor Knight nem mondja, hogy nem mehettek, hanem azt mondja, hogy megpróbálok meggyőzni titeket, és amikor nem sikerül, akkor elhagyják a mocsarat, tehát nem tartja vissza őket.
Bár igaz, hogy nem is mennek vele semmire, mert...
Hát igen, a konfederáció, hogy nem tartja meg az ígéretét és fellógatja őket.
Igen, ez a középkor óta, vagy kora középkor óta, sőt, hát meg azelőtt is végig kíséri az emberi történelmet, ugye azoknak a felkelőknek a sorsa, akiknek azt ígérik, hogy amnesztia lesz, kegyelem lesz, csak adják meg magukat, és minden jó lesz.
És aztán nem ez
És aztán, hogy nem, ez nem így lesz.
Vannak
most akármelyik középkori parasztfelkelést említhetjük, ahol meghívják tárgyalni a parasztvezéreket, és aztán meg minden megsütik élve, szóval. Igen. De szóval ez nem jön be ez a dolog, hogy megadjuk magunkat, és akkor majd...
Igen, és hogy egyre több problémát kezdenek okozni, próbál a konfederáció is jelenik fellépni, pontosabban annak a helyi ezredese, aki azából kifejezetten nem is katona, hanem van úgy 40 embere, és ő is harcolja meg a helyi parasztokat, tehát egy ilyen rekviáló csapatot vezet igazából.
Hát ami igazából jól jelzi, hogy a konfederáció hadsereg úgy mennyire volt, nem is mondjam, aprólékosan szervezett.
És ugye próbálkoznak azzal, hogy az embereket kicsalják azzal, hogy hát majd lesz itt amnestia, meg mit tudom én. Már mikor csak négyen jönnek ki, akkor is szomorúan csak négyet tudnak felakasztani. És nyilván Knight is nagy letargiába süllyed.
És aztán az árulással próbálkoznak, hogy informátorokat keresnek, ugye, akiket megpróbálnak így megkenni, ami hát megint abszolút megszokott dolog, ugye.
És aztán ugye Knight ellen támadást intéz, amikor ezeket a felakasztott, még fiatalon mutatja be őket, tehát ilyen kvázi tínédzsereket mennek temetni, akkor a szállított koporsokból, hogy nem a Knight emberei törnek elő, és így lelődözik a ott várakozó konfederációs katonákat.
Ami számomra egy kicsit azért nehezen hihető forgatókönyv, tehát ez a...
Ez valóban elég filmesre sikerült, és én is valószínű vagyok, hogy nem egy ilyen trükkel vert át a konfederációt.
Hát jó indulatúan tételezzük fel, hogy mondjuk ilyen részletesen nem néztük utána a csapat történetének, de nyilván történt valami ilyesmi, de nem ilyen 150 halottal és 20 fegyveressel és mindent beborító golyózáporral, hanem valószínűleg sokkal kisebb mértékben történt ez így meg.
A lényeg, hogy ezt az ezredest, aki a csarcot, a helyieket, hát így megfojtja a saját övével. Nyilván szimbolikusan azért, mert ő megfalakasztotta ezeket a tinédzsereket. Hát ugye aztán nyílt fegyveres harcba kezdenek a konfederáció ellen, és Jones, illetve két szomszédos megyét is teljes egészében elfoglalják, ami valószínűleg mondjuk egy ilyen 100 fegyveressel nem lehetett nagy kunst, tekintve, hogy valószínűleg ennek a töredék állt rendelkezésre, mint konfederációs katona ebbe a három megyébe.
Hát ugye a konfederáció ugye az összeomlásának utolsó stádiumában van, szóval nem az volt a legfontosabb dolguk, hogy most ilyen mit ugrálsz parasztokkal, mit csinálnak valami.
Hát meg nyilván aki ekkor harcolni tudott, az a fronton volt, és hát ugye a felkelő korlátozott lehetőségét mutatja, hogy hiába ellenőriztek három megyét, amikor rájuk küldtek 1000 gyalogost, meg 200 lovast, akkor így visszabújtak a mocsárba, jobb ötlet hiány, mert hogy hát akárhogy is nézzük, ez nem lett volna esélyük ezt
hát igen, igen, mert a mocsárba nem tudnak utánuk jönni, vagy ha utánuk mennek, azzal nem sokra mennek, mert ugye mocsárból könnyű rajta ütni bárkén, ugye.
Nem is véletlenül, hogy nem próbálkoznak egyszer se azzal, hogy a mocsárba utánuk menjenek. És hát itt ugye véget ér a háború, eljön a béke korszaka, mindenki örül, hogy jaj, de jó.
Aztán eljött, hogy várjunk, így nem teljesen igaz.
Várjunk, ki fog most hatalomra kerülni délen? Ugye látjuk, hogy a ültetvényes, aki egyébként hozzá kell tenni, hogy személyes szálak is fejlődnek, tehát hogy Knight összejön ezzel a fegetenővel, akit említettünk korábban, a vajákos.
Igen, a természetgyógyász asszony, igen.
Aki ugye a helyi fehér ültetvényesnek a szolgája, és hát implikálva van, hogy többször megerőszakolta.
Hát és elég egyértelműen van implikálva, maradjunk abban, igen.
Szóval. És egy alkalommal, amikor ellenállt, akkor megostoroztatta. Ezt látjuk is a filmben. Ugye hozzá kell tenni, hogy ez a életrajza legalábbis megerősíti, ez a Rachel Knight, ugye felvette a férje nevét, később össze is házasodtak. Rachel az gyakorlatilag úgy tanult meg olvasni, hogy kifigyelte, amikor a háztartásban a feje gyerekeket oktatták, és
hát igen.
Ennek köszönhetően megtanult olvasni.
Igen.
Ami ugye azért mutatja a korabeli viszonyokat.
Igen, a néger szónakat általában nem tanították olvasni, bár gondolom ez nem annyira meglepő, de...
Hát ha kis tanították őket, akkor általában valamilyen szakmát tanítottak meg velük, ami hasznosá tette őket a földeken vagy a gazdaságban, mert akkor többszörösában lehetett eladni őket. Tehát. És az is általában a férfiak voltak, akik ugye erősek, és mondjuk nem tudom, ácsnak ki lehet őket oktatni, vagy valami.
Persze. És egyébként itt látjuk ezt a fajta kiábrándulást, ami Megint csak egy kicsit meglepő volt számomra, hogy egyáltalán bemutatnak ilyet, mert ugye az amerikaiaknál ez nem annyira szokás.
Hát igen, ugye a tipikus amerikai film addig tart, hogy győznek a jó fiúk, mindenki örül, ünnepelnek, és aztán lesz valahogy.
Tehát. Igen. Ugye itt vonnék egy párhuzamot ugye azzal a kínai történelmi értelmezéssel, amire egyszer utaltunk egy adásba, hogy a kínai kommunista történelmi értelmezés az úgy van, ugye már a kommunista Kínáról, hogy és akkor volt a győzelem a polgárháborúban, és elkezdődött az iparosítás, és elkezdődött a kollektivizálás dicső korszaka. Majd 1978-ban, amikor a... És akkor így...
Amikor Mao-Ertás meghalt, igen.
És akkor az embernek egyből feltűnik, hogy várjunk itt több mint 20 évet, csak úgy átugrottak. Hát nem is tudom miért, ugye, és arról illik hallgatni. Na hát ugye az amerikai történelemben a rekonstrukció az valami hasonló, mert a hagyományosan úgy tanították az amerikaiaknak az iskolában a saját történelmüket, hogy hát és akkor véget ért a háború, de sajnos Lincolnt galádmódon megölték. Majd történtek dolgok, és amikor az ipari forradalom második korszaka bekövetkezett, és a rablóbárók, meg a... És akkor, na várjunk, de most itt eltelt közben 40 év, akkor ez most mi volt? És akkor mi történt?
Hát ezt és hát általában azt... megnézett YouTube videó, úgy fogalmazta meg egyébként, hogy Észak megnyerte a polgárháborút, Dél pedig megnyerte az azt követő békét, amivel mondjuk egyébként nehéz vitatkozni, úgy gondolom. Tehát még a háborúnak valóban a északi republikánusok voltak a győztesei, addig az azt követő, mondjuk úgy, hogy csendes harcnak igazából, ami a rekonstrukció néven ismerünk, gyakorlatilag Észak teljes kimerülésével ért véget, és Dél képes volt addig fárasztani Északot, amíg vissza nem ültették abba a pozícióba, amit a polgárháború előtt élvezett.
Igen, mert ugye egy semmilyen idealista, meg felemelő történelmi narratívába az nem fér bele, hogy egy háború lezárása általában ilyen nagyon mocskos kompromisszumok sorozata.
Tehát, különösen egy polgárháborúja egyébként tegyük hozzá.
Még akkor is, hogyha az egyik fél veresége az lényegében teljes. Itt ugye azt tudnám felhozni párhuzamnak, hogy a Japánnak is annyira teljes volt a veresége 1945-ben, amennyire egyáltalán elképzelhető egy ilyen. De ennek ellenére az amerikai hatóságok, tehát a kormány és a hadsereg és a japán gazdasági elit megkötötte a saját belső kompromisszumait, és ugye így alakult ki a háború utáni Japán. Tehát annak ellenére, hogy feltétlenül nélkül kellett megadni magukat, attól még kompromisszumot kellett előkötni, és ugyanezt történt az amerikai délen is.
Sőt, ugye Japánba az odáig jutott a dolog, hogy egykori külügyminiszter, akit ugye háborús főbűnösként is elítéltek, később visszatért minisztereltek a amerikai megszállás után.
Igen, és ellátogatott Amerikába, és Eisenhower-rel golfozott, ami... Hát azért minimum furcsa, miközben így A-kategóriás, tehát legfőbb háborús bűnösként akarták
mondjuk
bíróság elé állítani.
Hozzá kell tenni, hogy az ő bíróság elállítása némileg nevetséges volt, mert háború közepén került a külügyminiszteri székbe, és ennek ellenére a háború kirobbantásáért vonták felelősségnek. Némileg nem az ő sora volt, de ez már tényleg mellékvágány.
Hát igen, ugye a Dióhéjban annyi történt, hogy ami engedményre, és hát idézőjelben véve az engedmény szót, ugye annyi engedményre voltak hajlandóak a déli elitek, hogy úgy mondjam, vagy hát a politikai osztály, vagy a gazdasági osztály, hogy hát elengedték a rabszolgaságot, mint intézményt, és kinyilvánították, hogy hát na jó, akkor többet ők nem próbálnak meg kiszakadni ebből a nagyszerű nemzetből. És
mondjuk így... úgy, hogy egyikkel se vállaltak túl nagy áldozatot, mert mind a kettő már gyakorlatilag posztfaktum dolog volt.
És ennyiben ki is merült az a kompromisszum, amire hajlandóak voltak.
Mert ugye a rabszolgák egy részt már felszabadították, tehát hogy utána már nem lehet visszavinni őket. A rabszolgasorban hát ugye 48 után se lehetett visszajobbágyasítani a felszabadított jobbányokat Magyarországon, mert megszűnt jó viszony, nem lehet csak úgy visszahozni.
Hát igen, olyan, mint a Bourbon restauráció Franciaországban, hogy azt se lehet végigvinni, mert vannak dolgok, amiket nem lehet visszacsinálni jogilag, politikailag, olyan nincs. Tehát a tojás rántottát nem tudom összerakni tojássá.
Igen, tehát hogy ez egyrészt ez már eldöntött kérdés volt, Másrészt, mert a újabb kiszakadást nem vállalnak, hát mondjuk úgy, hogy annyira legatyásodott délebben a háborúban, meg van elképesztő mennyiségű adósságot felhalmozott, meg minden lószart elrekviráltak már a háború végén, mozdítható volt, hogy hát nekem volt realitása, és hát ahogy, megpróbáljanak kiszakadni.
És hát ugye ahogy arról beszéltünk az előző adásban, hogy maga a szeparatizmus, tehát maga a kiszakadási kísérlet is, ugye az utolsó opció volt, amit megpróbáltak ugye a déliek, mert próbálkoztak azzal, hogy kiterjeszteni még több államra a rabszolgaságot, az ugye egy ponton túl nem működött, és aztán azzal is akartak volna próbálkozni, hogy még több területre, tehát az Egyesült Államokon kívül kiterjeszteni ezt a fajta gazdálkodást és a saját hatalmukat, és az sem működött.
Hát voltak ilyen nagyszabású tervek, hogy Kubát megvásárolják a spanyoloktól, és a szolgatartó államát teszik meg hasonlók, de sok politikai realitása igazából nem volt.
Igen, meg Mexikó, meg a Karibi-szigetvilág, igen.
Próbálkoztak ilyenekkel, de hát ez mondjuk úgy, hogy inkább egy ilyen pénzes elitnek a fantazmagóriája volt, mint valós politikai alternatíva.
Igen.
És hát egyébként ezért se igaz az, hogy az Észak próbálkozott meg erőszakkal felépni a rabszolgaság eltörléseért, mert Északon mindenki látta, hogy ez csak idő kérdése. Ugye, mivel azon a vonalon túl, amitől délre már egyis minden csatlakozott állam, rabszolgatartó állam volt, gyakorlatilag nem lehetett máshol azt a fajta ültetvényes gazdálkodást megvalósítani, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy megérje a rabszolgákat tartani. Ezért bizonyos volt, hogy a most csatlakozó új államok mindegyike már rabszolgatartás ellenes lesz, és hát ez ugye gyakorlatilag az egész köztes Amerikát jelentette a már meglévő államok és Kalifornia között, ahol még vagy tizenvalahány új állam jött létre utána egyébként. És nyilván mindannyian kettő darab szenátort küldenek a szenátusba. Hát előbb-utóbb elérik azt a többséget, ami ahhoz kell, hogy a rabszolgaságot legális úton, gyakorlatilag a törvényozás által egy csepp vérontása nélkül képesek legyenek megszüntetni.
Ahogy a világ minden más pontján történt, ezt megint mondjuk el.
És hát nyilván az a déli rabszolgatartó elit, ami erre alapozta teljes gazdaságát, látta, hogy a writing on the wall, azt így ők is tudomásra vették.
Igen.
És hát ezzel a módszerrel éltek az elszakadással és a polgárháborúval.
Igen. Mert itt ugye a lényegi dolog az, hogy is ez kapcsolódik ugye a filmhez is már, hogy ugye voltak olyan politikusok, ugye kemény vonalasabbak ugye Északon, akik olyan konkrét intézkedéseket vártak, hogy például, és ez mondjuk Magyarországon is ismert lehet ez a követelés, hogy a lázadásban résztvevő, tehát a konfederációs politikusok, meg katonai parancsnokok, meg tisztviselők, többet ne lehessenek választhatók, tehát hogy a közügyektől mai fogalmai szerint írtsák el őket. Na hát ez úgy felejtős lett elég hamar, tehát ez látszott, hogy ebből nem lesz semmi, mert ebből nem engednek.
Igen, a jogi felelősségre vonásítás egészében elmaradt, tehát hogy a déli elnököt Jefferson Davis nem merték bíróság elé állítani, mert tudták, hogy nem találnának déli olyan esküdszéket, ami őt elítéli.
Igen, hát így állt elő az az abszurd helyzet, hogy a konfederáció elnökét sose találták bűnösnek árblákban, ami azért elég érdekes, ugye?
Egyetlen egy konfederációs tisztviselőt végeztek ki a háború után.
Egy századost.
Aki egy hadifogoly tábor parancsnokot, igen.
Igen, akit kivégeztek azért, mert szabálytalanul tartotta a foglyokat, igen. Tehát megsértette a hadsereg rendelkezéseit és szabályozottát, marha jó, igen. Továbbá ugye a másik nagy elgondolása a dekonstrukció hívei között az volt, hogy ha kell erőszakkal és a volt lázadó államokat a hát, autonómiájuktól megfosztva, értem ezt úgy, hogy közvetlenül a kongresszus irányítása alá rendelve, tehát a saját törvényhozásukat feloszlatva, arra kényszerítsék, hogy hát ugye a feketék polgári jogait, tehát az amerikai állampolgári jogait tiszteletben tartsák. Értendő ez úgy, hogy szavazati jog, a választhatóság, hivatalviselés, a lakhatásra, a foglalkoztatásra, mindenfélere vonatkozó diszkrimináció betiltása. Hát ez lett volna a másik nagy, sőt, hát a fő vívmánya ugye a rekonstrukciónak. És hát végsősoron ugye ezt se vitték keresztül.
Igen, ugye hozzá kell tenni talapállásként, hogy nyilván miután a konfederáció összes tagállama letette a fegyvert, ők elvesztették így az állami státuszokat igazából a Egyesült Államokban. miután érdemtelenné váltak erre azáltal, hogy fegyveres felkelés intéztek az Unió ellen, és hát ugye így se szenátorokat, se kongresszusi képviselőket nem küldhettek, és már a háború alatt Lincoln katonai kormányzókat nevezett ki ezen területek élére, hogy igazgassák azt, de mindenki tudta, hogy ez egy ideiglenes állapot. És ugye az, hogy ezek az államok miként térjenek vissza az Unióba, és ennek milyen feltételei legyenek, ez volt a nagy kérdés. Ugye Lincoln maga, ahogy már említettük, igazából abban volt csak érdekelt, hogy a feketék rabszolgatartása szűnjön meg, de semmiféle jogot nem szándékozott nekik adni. Egyenjogúságról szó se esett ebben a kérdésben. Ugye az az érdekes helyzet állt elő, amikor Lincoln megválasztották 1865-ben, hogy azért, hogy egy ilyen egyesült nagy koalíció legyen, ma úgy mondanánk, az államok élén, ezért egy demokratát bízott meg. Ugye a demokratáknak is két szárnya volt, volt az északi, akik rabszolgatartás ellenesek voltak, de egyébként az állami jogok pártján álltak szemben a federációban. Még voltak a déliek, akik ugye a rabszolgatartás pártiak voltak. Egy északi demokratát bízott meg azzal, hogy alelnöke legyen, mondván, hogy ez egy milyen jó ötlet. Andrew Johnson volt az, akit megbízott ezzel. Hát nyilván ugye Lincoln sajnálatos módon nem számolt azzal, hogy el fog halálozni a beiktatás után nem sokkal. Ezt mondjuk úgy, hogy meglepetésként érte Lincoln, és innentől kezdve egy demokrata került egy totálisan republikánus dominanciában működő törvényhozás és államszervezet élére. Mondjuk úgy, hogy kódala volt az, hogy nem egészen értettek szót. És érdekes módon egyébként Johnsonnak a rekonstrukciós politikája az keményebb volt, mint Lincolné, ugyanis ő már azt akarta, hogy legalább az alapvető jogokat kapják meg ezekben az államokban élők. Mind a kettőjüknek volt egyébként egy olyan esküje, amit a lázadó államok lakosságának a 10%-ával akartak letetetni. Ennek nagyjából az volt a lényege, hogy aki letette az esküt, az fogadta esküvel, hogy hű lesz az Unióhoz. És azt is, hogy ő korábban nem vett részt önkéntesen a felkelésben, és nem támogatta azt. Tehát el is vitatták azt, hogy itt a felkelésnek bármiféle legitimáció lett volna.
Persze, igen. Hát ugye azért nem is beszéltek arról ugye Lincoln idején, hogy újra kéne fogadni ezeket az államokat az Unióban, mert hát jogilag nem hagyhatták el az Uniót, ez nem történhetett meg.
Ugye hát a korábbi adásban én hibásan mondtam azt, hogy az alkotmány bizonyára engedi a kilépést, nem engedi a kilépést az Unióból. Ez kifejezetten tilalmazza azt, hogy bármelyik ország, amely az Unió részévé válik, az elhagyhassa azt valaha is. Ugye ez nagyon sok szomorú texasi és kaliforniai embert eredményezett az elmúlt években, attól függően, hogy éppen ki volt az elnök. És hát Johnson próbálkozott azzal, hogy valamilyen módon ráöltesse az államokra a saját akaratát, ez lett a 14. alkotmány kiegészítés, ugye a 13. volt a rabszolgaság eltörlése, a 14. pedig kimondta azt, hogy
hát az állampolgári egyenlő jogok.
Gyakorlatilag, hogy senkitől se lehet az állampolgári alapvető jogokat megtagadni az egyes államokban. Ugye délen, eközben katonai kormányzók ide vagy oda, gyakorlatilag a helyi elit az visszatért a hatalomba, ezt látjuk a filmben is egyébként, hogy a korábbi rabszolgatartó visszatér a birtokára, hogy nyilván...
Már nem úgy hívnak, meg
ezért. Már nincsenek rabszolgái, de kitalálnak valami törvényt, amilyen tanoncok lesznek azok, akik eddig rabszolgák voltak, és hát a helyi fegyveresek összefogdossák a feketéket.
Amit a Kádár rendszerben úgy neveztek, hogy közveszélyes munkakerülés, az nem ilyen szavakkal, de létezett a jogrendben a háború utáni délen is.
És többek között az is szükségesítette a rekonstrukciót, mert bár a rabszolgasság, mint jogi státusz elvesztését kénytelenek voltak lenyelni a déliek, azért annak valamiféle visszacsempészésén gondolkodtak az első években, és számtalan ilyen törvény született, ahol
csavargás,
meg egyéb ilyen mondva csinált okokkal az utcára fogták össze a feketéket, és bezsuppolták őket földet kapálni, mondjuk úgy, hogy némileg ellentehat a dolgoknak.
Neked elég átlátszó azért, szóval.
És hát ugye hozzá kell tenni, hogy Északnak nem voltak érdemi eszközei arra, hogy betartass a saját akaratát délen, tekintve, hogy ugyan a legtöbb államban, ahogy a politikai jogokat visszaszerezték, a republikánusok nyertek az első időkben, és azért az állami eszközöket tudták használni arra, hogy politikáki részét átvigyék, gyakorlatilag nem volt fegyveres erő délen, nem maradt, mert
Hát a hadsereg nagy részét beszerelték a után természetesen.
Hogyhogy nem, ami 5 éves háború, egy rohadt sok kárt okozott, és rengeteg pénzt felemész, tehát nem volt nagyon műből fenntartani nagy hadsereget.
És hát ahogy mondtuk, itt óriási területekről van szó, ahol nagyon-nagyon sok dühös, fegyveres ember van. Ami hát...
Többek között az úgynevezett Ku Klux Klan is ezekben az időben jött létre, ami azt hiszem, hogy a téma iránt nem túl fogékonyak számára is ismerős név lehet, mert egy notórius szervezetről van szó, ami hát...
Hát akik egy kormány ellenes gerilla mozgalomként indultak, igen. Hát
illetőleg terrorizmusról is gyakorlatilag a nevükhöz köthető.
Igen.
Ugye Johnsonnak szakadatlan botrányai voltak a kormányzás során, és főleg a kemény vonalas republikánusokkal szemben.
Hát ugye a mai progresszív értelmiség számára Amerikában ugye Johnson az igazából egy nagy bubus, az egyik legnagyobb, mert szerintük ugye az amerikai ideálok ilyen elárulója és megalkuló, kicsinyes, tehetségtelen politikus volt. Tehát valami olyasmi számukra Johnson, mint mondjuk a, nem tudom, a magyar jobboldal számára Károlyi, vagy valami hasonló ilyen, ugyanolyan undorítónak számító alak. És annak ellenére van ez, hogy ahogy mondtuk, ugye a rekonstrukciót próbálta olyan mértékben végrehajtani, ami szerintem még egy szövetségi kormány részéről indokolható, ami Amerikában az egy érzékeny kérdés, ugye.
Hát hogy... főleg ebben az időben, mert... Nyilván, ahogy említettük meg korábbi adásokban is, a rabszolgaság volt a fő kérdés az amerikai polgárháborúnak.
Meg az amerikaiak azt nem tekintik normális dolognak, hogy a hatalmi központ, tehát a szövetségi kormány az csak úgy keresztül fúdos dolgokat a... Tehát lehet, hogy Európában ez ilyen tök evidens, de ott nem.
Hát ott kimaradt az abszolutizmus, meg pár ilyen apróság, ami... Sőt, ott kifejezetten egy abszolút uralkodó György király ellen keltek fel.
Igen.
Tehát ugye mutatja, azért egészen máshonnan indultak.
Igen.
És ugye, ahogy mondom, itt a rabszolgaság volt a fő kérdés, de azért az állami jogok valóban megjelentek, mint... Hát kifejezetten a rabszolgasság lencsén keresztül, de alapvetően ekkoriban még nem volt teljesen egyértelmű, hogy a szövetségi állam ennyire erőrébb lenne, mint az egyes tagállamok a Egyesült Államokban. És ugye hozzá kell tenni, hogy ő demokrata volt, aki kifejezetten az államok jogaiban hitt, és nem a szövetségnek a elsőrendűségében. Úgyhogy nem a saját politikai koncepcióját tartott a szem előtt elnökként, és nem azt, hogy mit akar tőle a radikális republikánus törvényhozás.
Igen, és hát egy választást megnyert Johnson 1868-ban, de utána annyira elenyészett a politikai tőkéje, hogy többször már nem próbálkozott. Ugye akkor még nem volt ilyen hivatali időre vonatkozó korlátozás, ez csak majd 1945 után vezették be, de az, hogy nem indult újra, az már jelezte, hogy már... neki itt a zászló leáldozott.
Hát ráadásul ugye mire második elnöki ciklusa végére ért, még jobban összepicsázott a republikánusokkal a teljes törvényhozással, és gyakorlatilag addigra a reszurgens délben a demokraták úr átvették az összes pozíciót, kisöpörve a korábbi republikánus adminisztrációban ezekben az államokban. Eddigre teljes egészében az a fajta elnöki kompromisszumos rekonstrukció, amiben ő hitt, ez teljes kudarcot vallott. Éppen ezért ki is vette a kezéből a kongresszus a rekonstrukció irányítását, és innen jött a úgynevezett kemény vonalas kongresszusi rekonstrukció időszaka, amiben ugye némileg keményebb eszközökkel próbáltak élni, és például lehetővé tették a hadsereg számára, hogy a Ku Klux Klant üldözze. És ennek meg is lett az eredménye, hogy a Ku Klux Klan vezetője, egy volt konfederációs tábornok egyébként 1872-ben hivatalosan feloszlatta a szervezetet.
Igen.
Ami a 1910-es évekig nem is jött létre utána újra.
És hát a történelemnek ilyen sajátos fordulata volt, hogy ez a keményvonalasabb próbálkozás, ez a nekifeszülés, ez Grant nevéhez fűződik, aki a háború híres hős, ismert tábornokából politikai pályára lépett, és...
Ami egyébként egy visszatérő motívum az Amerika Egyesült Államok történetében, Washingtontól kezdve egészen... És hát, Eisenhowerig bezárólag.
És hát történetesen lehet, hogy Grant tehetséges katonai parancsnok volt, de mint politikus, ugye beleesett abba a hibába, amiben nyilván sok politikus beleesett már a világon, hogy... úgy nevezett ki embereket pozíciókra, hogy így nem teljesen látta át, hogy mit fognak csinálni. Mert ugye nyilván egy hadseregben általában ilyenben nem számozik probléma, mert ott parancsok vannak, ilyen rarja van. A politika az más, mert ott...
Hát könnyebb nagy kárt csinálni, igen.
Igen. És hát sikerült olyan rosszul vinni ezt a káderpolitikát, hogy egy rendkívül korrupt és botrányoktól terhelt kormányzatként lett ismert az övé.
Igen, nem volt egy túl sikeres elnök egyébként a Grant, és mint ahogy elhangzott ebbe a videó, hogy megnéztük a rekonstrukcióról, az amerikai történelemben volt egyetlen egy elnök, aki elfogadta azt, hogy őt radikálisnak nevezzék. Ez
ami nem annak a jele, hogy politikailag hosszú távon sikeres lesz az ember. Szóval,
igen. Igen, hát nehéz hosszú távon demokratikus körülmények között radikálisnak maradni.
És hát volt egy másik dolog, ami nem az ő sara köznapi kifejezéssel, meg neki nem nagyon van felelőssége ebben az egészben, az pedig az, hogy 1873-ban volt egy olyan világválság, ami jellegében és eredetében nagyon hasonló a 2008-ashoz. Ugye az európai ingatlanpiacok összezuhanása, majd az azt követő általános bankcsőd hullám és tőzsdepánik, az egy ilyen több mint 10 évig tartó, igen kemény gazdasági recessziót okozott az Egyesült Államokban is, és amikor ilyen formán összezuhant a gazdasági helyzet 1873-tól, nyilván bármiféle politikai elköteleződés arra nézve, hogy itt pénzparipát, fegyvert öljenek a rekonstrukció sikerébe, az így elpárolgott a semmibe. És...
Hát egyre nehezebb volt eladni a választónak az, hogy megéri rengeteg pénzt abba ölni, a déliekre rákényszerítsék, amit nagyon nem akarnak.
Igen, és aztán ugye színre lép az amerikai történelemnek egy másik ilyen bubusa, ugye a Rutherford Hayes, aki hát elég átlátszó módon ugye választási csalást hajt végre, és háttérre alkut köt a déli demokratákkal, és 1877-ben ennek eredményeképpen ugye a szövetségi csapatok, tehát értendő úgy ez, hogy a szövetségi feladatokkal megbízott katonai erők ugye elhagyják a délt.
És... Igen, akik eddigre egyébként egy pár ezer főre apadtak, viszont mert ugye egyrészt szimbólumai voltak a északi megszállásnak, másrészt pedig néhány száz fegyveres is elejére lehetett ahhoz, hogy az ilyen mindenféle KKK után létrejövő paramilitáris alakulatokat szétkergessék, akik...
Hát igen, volt például, hogy a Fehér Liga, meg a Vörös Ingesek néven futó szervezetek, amik abba különböztek a Ku Klux Klántól, hogy már eléggé magabiztosak voltak ahhoz, hogy nyíltan tevékenykedjenek, nem pedig csukják be is éjszaka, ugye?
Igen, bár ugye a valós tevékenységet tudna, hogy ők is éjszaka végezték, igen. Napközben ilyen szabadidős klubok is egyéb néveken futottak.
Igen. És hát a rekonstrukció története az egy olyan fejezetet az amerikai történelemben, mint mondjuk egy család útjában, nem tudom, egy ilyen lányokat fogdosó nagybácsi, hogy így aztán senki nem beszél róla, és így.
A rekonstrukció története olyan, mint Károly herceg a brit királyi családban.
Igen, hogy ha nagyon harapófogóval húzzák ki, akkor elismerik, hogy létezik, de úgy nem beszélnek róla szívesen. Úgyhogy inkább nem emlegetik ilyen művelt társaságban. Úgyhogy...
Igen. Hát gyakorlatilag ugye ez a rekonstrukció teljes északi csőddel ért véget, nem sikerült átvinni ezeket a dolgokat. Hiába volt ugye a 14. kiegészítés, ami a alapvető jogot adta meg, és a 15, ami az általános választójogot adta volna meg. A gyakorlatban ezt mindenféle adminisztratív és egyéb eszközzel délen el tudták lehetetleníteni, és aztán ugye megkezdődött a szegregáció nyílt korszak a délen, ez az úgynevezett Jim Crow időszak, amikor a feketék és fehérek teljes elkülönítését szorgalmazták. A filmben egyébként ennek egy nagyon érdekes leszármazása is megjelenik a vásznon, ugyanis a 1940-es években a...
Leszármazottja,
igen, dédunokája azt hiszem.
A Knightnak.
Hát Newton Knightnak és Rachel Knightnak, tehát egy fehér férfinek és egy fekete nőnek.
Ami hát mint a fehér holló a köbön, olyan volt akkoriban egy házasság, szóval...
Igen, egyébként...
Nem csak házasság, hanem bármilyen párkapcsolat, ugye.
Vicces módon egyrészt a filmben ez meg is jelenik, és némileg mutatja a korabeli viszonyokat az, hogy a... felesége elhagyta ugye az alatt az időszak alatt, amíg ő lázadóskodott, mert mindenki ilyen csúnya szemmel nézett rá, hogy ott van az, akinek izé, és ugye ment valahol Texasba. a gyerekkel együtt, de nem jött be a dolog, úgy hazament a férjéhez, aki azóta egy új területre költözött, és hát nyert az új asszonnyal, a Rachel-el együtt éltek egy háztartásban, és együtt nevelték a Newtnak a gyerekeit.
Biztos felhőtlen idill volt az a ház, ugye?
Sőt, ugye egyik őknek se az első házassága volt egyébként, és a Rachelnek is voltak előző házasságbeli gyerekei, és némileg ilyen incestuális módon így a különféle családi ágak a későbbiekben keveredtek egymással.
Ami azért nem volt annyira kirívó, mondjuk.
És egyébként Newt azt mondta a gyerekeinek, hogy csak fehérekhez menjenek hozzá, és a bennük lévő néger vért teljes egészében tüntessék.
Igen.
Ami mondjuk úgy, hogy nem egészen olyasmi, amit a mai liberálisok elfogadnának, mint...
Hát az amerikai slang szerint egy felérítő volt, egy bleacher.
Bleacher.
Igen, az ilyen férfiakat így nevezik, ugye?
Ja, még két vicces terminus, amit elfelejtettünk mondani a rekonstrukció kapcsán, az a scallywag, illetve a carpetbaggers.
Igen. A carpetbagger az igazából a dollár baloldal korabeli megfelelője, mert ugye itt olyan politikai aktivistákról van szó, akiket azzal vádoltak a háború utáni délen, hogy a szőnyegbe csavart pénzkötegekkel érkeznek.
És ugye a dollárból pusztítják a déli,
hát, hogy azt a jól működő kis idilli délt felforgassák és uralmuk alá hajtsák.
Illetőleg a másik, a scallywag pedig egy olyan déli, aki elárult a déli ügyet és a Yankee szolgálatára szegődött. Hát mondjuk Buford tábornokról ezért nem volt szabad beszélni a háború után, mert ő a rekonstrukcióban kiemelkedő szerepet vitt.
Igen, a Longstreet is így járt, igen, ő is egy ilyen közutálatnak rendő szereplő lett. Egyébként látjuk a filmben nagyon jól, hogy hogyan bukik meg ez az egész koncepció, az újjáépítés, a rekonstrukció mögött, hogy ugye itt látjuk azt, hogy Knight és a harcostársai igazából próbálkoznak azzal, hogy itt politikai szerepet vállaljanak, a néger lakosságot bevigyék a politikába, mint választókat.
Hát ugye nyilván Knightnak több fekete harcostársa is volt.
De hát ezek a tervek úgy szépen szerte foszlanak nagyon hamar.
Igen, hát ugye látjuk is, hogy a KKK az egyik társát azt
megjeléli
és meglincseli.
Igen.
És itt ugye a szavazásnál is látjuk, hogy masszív csalások vannak, tehát hogy elmegy a 20-valahány regisztrált republikánus szavazni, és úgyhogy nem a demokraták máshogy szavalják a szavazatokat, mint ahogy leadták.
Nem is tudom, hogy történhet ilyen.
Látszik, hogy ez ilyen demokrata tradíció lehet, hogy...
Igen, és hát ez a célkitűzésük, ez nem valósul meg.
És hát gyakorlatilag ugye látjuk, hogy ő miután fekete felesége van, így teljes egészében kénytelen elszaporálni magát a fehér közösségtől, és megjelennek itt az első nyomai annak, hogy itt a szegregáció hamarosan beköszönt. És az is érdekesen van megoldva, hogy az egyik ilyen rekvirációban résztvevő konfederációs tiszt, az már bíróként látjuk viszont az egyik jelenetben. Amit éppen az új, ilyen kvázi rabszolgatörvényt próbálja betartatni.
Igen, csak hát itt a rabszolgat, ez ilyen kicsit más kontextus beértendő, de így is...
Nem úgy, mint Magyarországon volt, hanem...
Mint másképp, igen. És hát igazából ilyen újabb és újabb pofonokat kap szegény Knight, amikor így a háború után próbál ugye új életet kezdeni, ami hát a rekonstrukciónak a valóságát jobban mutatja.
Igen. És egyébként elég hosszú életű ember volt, amikor 1920-as években halt meg. Na de visszatérve az unokája történetére, akinek ugye a déd nagy anyja volt fekete bőrű. Ő házasságot köt ott Mississippi államban egy fehér nővel, és hát megvádolják azzal, hogy ő megsértette a szegregációs törvényeket, mert ő...
1/8
A törvény szerint 1/8 kellett volna lennie ahhoz, hogy ugye a törvény fogalmazott, hogy one drop of negro blood.
Igen.
A törvény az 1/8 részt írt elő, egyébként egy 1/16 részt volt néger, de ennek ellenére elítélik az eljárás során, és hát ugye börtönbüntetésre ítélik. Egyedül akkor nem ítélnek volna el, hogyha a házasságát felbontja és semmisnek nyilvánítja ki. Ő ezt nem volt hajlandó, egyébként nagyon megértem, mert a arabiumban egyébként is elhagyta. És én 36 évesen horgászat közben halt meg valahol.
Igen.
Belefulladt a tóba, hát megfordul.
Hát igen, lehetett alkoholizmus, meg valami hasonló, vagy gyilkosság, ilyesmi. Úgyhogy.
Hát minden esetre az biztos, hogy megfulladt a tóba 36 évesen, és végül aztán ugye nem kellett börtönbe vonulni, mert az állam legfelsőbb bírósága az ekkoriban zajló polgárjogi mozgalom miatt ezt az ítéletet megsemmisítette. Mondván, hogy 1/8 részt el kellett volna érnie a benne lévő néger vérnek. Nyilván azért abszurdum, mert tekintve, hogy a dédnagyapa bleacher volt, azért teljes egészében egy fehér gyereknek tűnik ez a bizonyos illető, és mégis ugye jogilag feketének számít, ami ugye rámutat ennek az egész rendelkezésnek némileg céltalanságára és értelmetlenségére a gyakorlatban. És ami még egyébként egy érdekes kérdés felmerült a történészek között, amikor fellázadtak a konfederáció ellen nyíltan Knighték, és aztán nem küldött egyébként Sherman tábornok se érdemi segítséget, mert nem tartotta fontosnak azt a három megyét, ahol ők harcoltak. Ők elvileg kikiáltották a függetlenségüket, így nagyon a film angol címe a Free State of Jones, mert a Jones megye szabad államot kinyilvánították. Na most a gyakorlatban Knight mindvégig tagadta, hogy ő bármiféle függetlenséget kinyilvánított volna, tekintve, hogy ő nem ismerte legitimnek a konfederációt, és innentől kezdve kívánni se tudott volna a konfederációból, mert lázadóknak tekintette, tehát ő inkább valószínűleg ezzel az elkötelezettségét nyilvánította ki az unió ügye mellett, sem mint hogy bármiféle ilyen valós elszakadási törekvés lett volna. Meg hát nyilván ugye a közösségnek a saját primátusát, a saját ügyeik intézésében igazából erre irányult valószínűleg az ő döntése.
Igen, beszéltünk korábban arról, hogy különösen az utóbbi néhány évben, meg tágabb értelemben évtizedekben teljesen bevett dolog lett ugye azzal vádolni a konfederáció szimpatizásait, ha lehet így mondani, bár ez is egy kicsit rossz indulatú jelző, azzal, hogy ők az elveszett ügy babusgatói és képviselői, másképp megfogalmazva, hogy ilyen teljesen kiszínezett torz és ilyen idealizált képet adnak a konfederáció harcáról. Hát erre szerintem lehet azt mondani, hogy ha az elvesztett háború a konfederáció pártiak úgymond elveszett ügye, akkor a rekonstrukció meg a progressziónak az egyik elveszett ügye a sok közül. Mert számukra úgy érzelmileg olyan fájó ez a dolog. Hát az ő értelmezésük szerint ugye itt fatális gellert kapott a színvak progresszió, ugye?
Ebben egyébként alika nem igazuk van, de ez részben abból ered, hogy
igen.
Senkinek nem volt érdemi terve a polgárháború utána, mert hogy maga a polgárháború is egy északi elit által nem kalkulált tényező volt. És...
Hát másik az, hogy erre azért felhívták figyelmet mások, hogy az északiaknak, tehát az uniónak nem volt háborús célkitűzése az, hogy a déli feketék hivatalt viselhessenek, szavazhassanak, szabadon vállalhassanak hát, munkát.
Ezek, igen, ezek... Lincoln eredeti terve az volt, hogy visszatelepíti őket Afrikába, ami mondjuk egyébként száz sebből vérzett. Tehát...
Ugye ez egy létező politikai projekt volt az Egyesült Államokban jóval a polgárháború előtt, hogy milyen jó ötlet lenne úgy szépen arra rávenni a feketéket, hogy ugye ebben az esetben még a szabad feketéket, tehát hogy a nem rabszolgatartó államokban élő feketéket, hogy mi lenne, ha önként hazatelepülnének Afrikába, Libéria területére.
Hát Libériát ebből a célból vásárolták meg, és ilyen mai napig tartó sikere mutatja ennek az államnak, hogy ez egy mennyire életképes politikai koncepció.
Igen, mert azzal a kellemetlen magossággal kellett szembesülni, hogy a feketéknek ilyen elenyésző kisebbségét érdekli ez az ötlet, és aki történetesen hajlandó úgymond hazatelepülni Libériába, azoknak a nagy része az rövid időben haza akart jönni.
Úgyhogy nem. Illetőleg ugye aztán Libériába kialakult egy olyan politikai rendszer, ahol a betelepült feketék elnyomták az őshonos feketéket. Mondjuk így némileg not working as intended jellegű dolog volt.
Igen, tehát amit a rekonstrukció bukásának és kudarcának tekintenek utólag, az, hogy ezt, meg azt, meg azt nem érte el, tehát nem érte el politikai vívmányokat, ez kicsit logikátlan, ugye a polgárháború valóságát tekintve értem ezt úgy, hogy hát ezek nem voltak háborús célok.
Másrészt meg ugye senkinek nem volt terve arra, hogy legyen, miután felszabadítottuk a feketéket. Tehát a északi abolicionisták 90%-a valószínűleg abban az egy dologban értett egyet, hogy meg kell szűnni a rabszolgaságnak. És körülbelül utána, hogy mi jön, így mindenki feltette a kezét.
Hát, és az már ugye egy radikális nézet volt akkor, hogy az állam segítse őket megtanulni, írni, olvasni, számolni, meg szakmunkát végezni. Igen, a szakmunkára. Na igen, a föld, még jó, hogy felhoztad, mert ez is egy sarkalatos dolog, hogy földosztása volt.
Nem. Elvált az a némileg vicces helyzet, hogy ezek a úgymond felszabadult rabszolgák most már zsellérként dolgoztak a korábbi tulajdonosok földjén, valami napszámos pénzért cserébe, tehát hogy érdemi előrelépés az ő szociális helyzetükben nem történt a felszabadításnak köszönhetően.
Igen, mert ugye ennek a mocskos kompromisszumnak a földosztása volt a része, mert ugye se északon, se délen nem gondolta úgy a politikai vezetés, hogy ja, tulajdonképpen ugye az ültetvényesek birtokait fel kéne osztani. És,
hát és ez egyébként egy logikus lépés lett volna, csak pont ugye abból eredően, hogy az Egyesült Államok egy ilyen voluntarista projekt volt. Hát el lehet képzelni, hogy micsoda nagy botrány lett volna abból, ha valaki felveti, hogy hát a háború kirobbantóinak a földjét talán el kéne kobozni.
Igen. Hát meg ugye ezt, hogy a magántulajdont elgobozni és más magántulajdonosoknak átadni, ez mondjuk...
Igen, ez mind a mai napig a szocializmus jelzővel illetik.
Lehet, hogy ez nem törvénytelen, tehát hogy törvényesíthető, de azért ez úgy politikailag úgy bántó.
Hát morálisan elfogadatlan az amerikaiaknak, ahol ugye az adóztatást mai napig a népesség egy jelentős része szocialista lopásnak tartja.
Igen. Tehát visszatérve ugye a lényegre, hogy ugye már ezek a dolgok is radikálisnak számítottak, hogy és itt nem arról van szó, hogy szándékosan, írástudatlan, szellemi sötétségbe akarta mindenki tartani a feketéket, hanem azzal nem értette egyet nagyon sok ember, hogy az állam vállalja föl ezt a feladatot, hogy a teljesen nincstelen, tudatlan feketéket megtanítja írni, olvasni, meg szakmunkát végezni.
Hát meg nyilván ez hozzájárult az is, hogy egy 5 éves öldöklő véres háború végén jutottunk el, hogy a szövegeket felszabadítjuk. Gyakorlatilag a dél az teljesen romokban volt, az infrastruktúra, mint olyan több államban megszűnt létezni.
Tehát, hogy csak Sherman hadseregének működési területén halt éhen 10 000 volt rabszolga, mert mindent ugye felperzseltek és elraboltak és elzabráltak a hadjárat során, ugye csupasz föld maradt igazából.
Gyakorlatilag a konfederáció teljes egészében legatyásodott, ugye akkora mértékű államadósságot halmoztak fel, hogy az észak explicit módon kizárta azt, hogy bárki ezt az államadósságot visszafizesse a egykori tagállamok közül, és az unióhoz való csatlakozás feltétele volt, hogy jogilag deklarálják, hogy ezt nem tekintik sajátosságuknak. Mondjuk némileg a spekulásokat szomorúvá tette valószínűleg.
Igen.
És hát gyakorlatilag ott volt egy teljesen legatyásodott déli terület, és ott kellett volna eldönteni, hogy na most akkor újjáépítjük-e az iskolákat a többségnek, vagy pénzt adunk az egykori rabszolgáknak, hogy most elkezdjék az életüket, és mondani se kell, hogy melyik győzött a kettő közül.
Igen.
Tehát, hogy ebben a helyzetben egyszerűen nem volt erőforrása arra, hogy érdemben ezt a programokat fizetni tudják. A szövetség ellen nem volt hajlandó Johnson elnök pénzt adni egyébként.
Igen. Hogy
ezt kifejezetten kizárta, mint ellentétes a államok jogaival az, hogy ők itt erre pénzt adjanak. És ahogy mondtuk, a földosztás meg egyéb ilyen egyébként meglehetősen logikus megoldások nem jöttek szóba tekintve a Egyesült Államoknak a morális alapállását. Ugye volt rá ígéret, egyetlen egy alkalom, amit a mai napig szeretnek hivatkozni a ilyen rabszolgatartás megkésett reparációi miatti élharcosai, akik úgy gondolják, hogy mindez a probléma semmisé tehető, hogyha a rabszolgák mai élő dédunokái, meg ökorokái megkapják azt a pénzt, amit a korábbi időszakban nem kaptak meg. Hát ez mondjuk úgy, hogy némileg olyan, mint ami a török időszakért kérnénk reparációt.
Hát minden esetre, amire utalsz, ez a úgynevezett 40 hold és az összfér legendája, ami úgy tartja, hogy ugye Sherman, aki egyébként ugye a Hitler baloldal nagy hőse ugye az Egyesült Államokban, mint a konfederáció területét ugye elhambasztó hadvezér.
A Bézd Jenki, ugye?
Igen, a Bézd Jenki vezér, aki megígérte ugye a rabszolgáknak a 40 holdat és az összvért fejenként, vagy családonként, valahogy így.
Családonként.
Ami nem igaz, mert ez nem volt más, mint egy propagandafogás igazából a részéről, és...
Hát, nyilván ugye az volt az érdeke, hogy akiket nem tudott elérni a csapataival, a földeket, és a rabszolgák elszökjenek, és ne dolgozzanak tovább, és ne lehessen az ő munkájukat a déli hadi erőfeszítések érdekében felhasználni, mert hozzá kell tenni, hogy a háború egész alatt a dél továbbra is eladta a termékeit a angol és francia piacokon, mert ez a katonai blokkád, amit emeltek, hogy a déli termékek ne jussanak ki, nem volt túl effektív, hogy így fogalmazzunk.
Igen.
És jó, talán ha az ügyek 10%-ában megfogta a délieket, tehát hogy a nyersanyag meg az áruk nagy része átjutott ezen a blokkádon, és nyilván az volt az érdekük, hogy a délnek egyáltalán ne legyen pénze folytatni tovább ezt a háborút, és...
Hát a rabszolgák felszabadítását igazából a gazdasági önviselés eszközének tekintették, és hogy minden eszközzel igyekezték bátorítani a rabszolgákat, hogy szökjenek, ne dolgozzanak.
Hozzá kell tenni, hogy a déli területeken,
tehát szigorúan a déli területeken,
az igen. Északi területeken 1865-ig nem történt a rabszolgák semmilyen felszabadítása. Már azokban a határmenti államokban, amik rabszolgatartók voltak, de mégsem csatlakoztak a déli felkeléshez.
Igen, hát Maryland, Delaware, New Jersey, meg volt egy pár.
Nyugat Virginia, ugye, nyugat Virginiával pont ezen okból.
Igen, igen. Tehát ugye a lényeg az, hogy Sherman ígéletet tett a saját hadműveleti területén, tehát az általa parancsnokolt hadsereg működési területén, hogy az oda menekülő rabszolgák megkapják az összvérüket, meg a 40 volt földet.
Amire se felhatalmazása, se jogi eszköz nem volt egyébként, ami szintén ennek az egésznek a légből kapottságát mutatja.
És hát tudomásunk szerint szándéka se.
Valójában nem. Igen.
Ugye nem voltak összvérek, amiket adhattak volna. Tehát itt arról van szó, hogy ez egy ilyen teljesen légből kapott dolog volt.
Ja, szóval ez a hivatkozás, amire a mai napig szeretnek visszamutatni.
Az egész, tehát az Unióban egyetlen politikai szereplőnek, egyetlen politikai erőnek nem volt szándéka arra, hogy összvérekkel ajándékozza meg, plusz parcellákkal a felszabadított rabszolga családokat. Tehát ilyen nem volt. De senki nem tervezett ilyesmit.
Tehát, nem. Bár igazán most semmit sem terveztek, tehát hogy Lincoln létrehozott egy ilyen felszabadítottak hivatalát, így lehetne talán lefordítani, ez a Freedman's Office,
ja, ami... Bíró, igen.
Bíró, igen, bocs. Tehát akkor felszabadítottak irodája inkább, ami hát gyakorlatilag ilyen szakképzést, meg ilyeneket...
Segélyező és szakképző hivatal volt, igen.
Ja, tehát, hogy kezdettől fogva igazából a felszabadított feketék előtt az egyetlen reális lehetőség az volt, hogy a agrár, illetőleg városi proletariátus részévé válnak, és így körülbelül ennyi.
Igen. Ennél nagyobb perspektívákat nem gondoltak el, meg ennél nagyobb terveik nem voltak. Tehát az senkinek gondolja, hogy akkor bevett véleménynek számított, hogy feketék és fehérek azonos gazdasági körülmények között éljenek, azonos lehetőségeik legyenek az életben, meg azonos körülményeik, tehát ilyen elképzelések legfeljebb nagyon marginálisan léteztek.
Sőt, hát ugye a sokak által abolicionistának tartott Robert E. Lee is abban a levelében, amiben általában megvallotta a rabszolgassággal kapcsolatos ellenérzéseit, egész pontosan úgy fogalmazott, hogy hát ez egy nagyon hasznos intézmény, mert egyébként a négerség önmagában egy életképtelen fajta, és ezért nagyon hasznos, hogy a fehér ember ezt megszervezi nekik az életüket. De hát ez olyan erkölcs és morális terhet tesz a fehér emberre, amit nehéz viselni.
Hát ilyen incredibly based volt ugye a tábornok. Igen, ugye sokan szeretik ezt a pár mondatot idézni tőle, de ugye a levélnek a többi részét, ami ezután jön, azt úgy nem szívesen, ugye?
Igen, hát ugye a konfederáció apologétája szívesen mutogatnak rá, hogy de hát Lee az abolicionista.
Hát ő volt az a jóságos télapó, ugye
az őszakálló bölcsember.
Igen, nem tudom, ilyen Mózes, nem tudom, mit sem. Tehát
itt... Helyi Obi-Wan.
Hát igen, ő volt a konfederáció Obi-Wan karaktere, de ez megint hazugság és nevetséges, hogy ilyeneket mondanak róla.
És az, ami levőtő megfogalmazott, ez nem számított kirívónak délen.
Abszolút nem. Tehát, Sőt, hát ebben biztos vagyok, hogy ez abszolút többségi vélemény volt, hogy hát nem egy kedves dolog ez a rabszolgaság, de hát annál biztos jobb, mint amiben ők éltek Afrikában. Tehát még jót is tettük velük, hogy elhoztuk őket ilyen messzire. Tehát ez abszolút bennet vélemény volt, semmi kirívó nem volt benne. Lee ugye annyi hibát idézőjelben követett el, hogy ezt le is írta, és ezért utólag eltávolítják a szobrait. Úgyhogy ő csak ugye leírta azt, amit mások evidensnek gondoltak, csak nem írtak le. Igen.
Mondani kell, hogy valószínűleg Lincoln sem hitt abban, hogy a feketék bármilyen szempontból egy
képesek, képesek a politikai önszerveződésre, igen, mondjuk úgy.
Meg, hogy így termékeny és egyenjogú részei lehetnének az uniónak. Tehát, hogy ez mint politikai alternatíva, ezt talán szívesen látják, projektálják vissza a mai progresszívok ebbe a korban, de hát mondjuk a legradikálisabb abolicionisták, mint a John Brown, meg egy-két ilyen nagy alágyút volt az, aki ezt így komoly lehetőségként felvettette, de...
Igen, a radikális abolicionista, aki azt akarta, hogy saját államot szervezzenek a feketék az Észak-Amerikában.
Igen, szóval igen.
No comment.
Délen akart egy ilyen új Afrikát létrehozni neki.
Hát... Biztos osztatlan sikert aratott volna mindenki szemében, ha megvalósul. Ugye? Na nem, mintha csalódtak volna ebben, akár maguk a feketék is, szóval...
Visszatérve még egy pontra a rekonstrukció kapcsán, amit elfelejtettünk említeni, pedig a elején mond, beszéltem róla, ez az indiánok kérdése. Ahogy a Josie Wells-ben is megjelent indián karakter, hozzá kell tenni, az indiánok maguk is aktívak voltak az amerikai polgárháborúban. Többnyire a dél oldalán tegyük hozzá. Két egyszerű oka volt, egyrészt az indiánok között csak volt a rabszolgatartó, bár nem az amerikai értelemben vett, hanem ez a háztáji rabszolgaság, meg ilyen adós rabszolgaság.
Ilyen házi rabszolgaság, igen.
Ez úgy működött, másrészt meg mindenki ruhelte az uniót, mert mióta létrejöttük őket.
Szerintem az indiánok esetében felésleges taglalni, hogy miért is.
Igen, az a Trail of Tears Jackson elnök ideje alatt meg hasonlók nem sokat javított az unió imázsán a indián lakosság körében.
Igen, amikor ugye indián népeket telepítenek át a saját lábukon, így több ezer kilométerre az...
És hát ugye Johnson elnök őket is megpróbálta egy béketervvel kibékíteni. Most ennek a béketervnek a komolyságát mutatja, hogy nagyjából Zelenszkij elnök béketervéhez hasonlóan szólt a békéről. Tehát, hogy első pont megnyerjük a háborút.
Második pont profit.
Körülbelül ennyire volt béketerv, és hát ilyen idézőjeles rezervátumokba szorították őket.
Igen, saját rezervátumot kapnak az indián népek, becsó, soha nem fogjuk ezt felülvizsgálni, meg tiszteletbe tartjuk a határait, és...
Másrészt tiszteletbe tartjuk a határait, de nem léphetitek át. És ugye a szövetségi katonaságnak kellett ellenőrizni, az indiánok nem hagyják el a rezervátum területét.
Igen, mert ugye a rezervátumok át- és átszervezése ugye addig a pontig jutott, míg a létező legértéktelenebb területeket hagyták meg nekik az egész észak-amerikai kontinens.
Igen, és hát ugye ennek az egész indián politikának a csúcsa volt az, amikor Custer tábornok híres Little Big Horny fiaskójára sor került.
Igen. Hát némileg túlzott önbizalommal tevékenykedett, mint...
Túlzott önbizalom és mondjuk úgy, hogy a felderítés hiánya.
Igen. Ami úgy egyik a másikból fakadt igazából, mert minek felderíteni, hogy is nyerünk, ugye?
Vadnépek, így elintézzük őket a lovasrohammal.
Igen. Ami egyébként olyan elég nagy trauma volt úgy a közvélemény számára, hogy így leradírozták azt a lovassági alakulatot. Ez már csak ilyen... plusz kellemetlenség volt minden más mellett azokban az időkben, úgy nem beszélek már a recesszióról, meg minden. Ez is a nagy blamás volt a szövetségi kormány számára.
Hát igen, nem volt egy kellemes idő ez a...
az amerikai ideálok tisztelői számára, úgy mondjam.
Ugye ennek a rekonstrukciónak végül az lett a vége, hogy szövetségi szint az egészen Wilson elnökig gyakorlatilag a... A republikánusok kezében maradt, ez ugye 1913-ig megválasztják. Ugye egyébként déli demokrata volt, tehát hogy volt az első olyan elnök, aki ezt a hivatalt aztán betöltötte. De cserébe a déli államokban pedig egy ilyen demokrata hatalmi zárvány jött létre, tehát hogy gyakorlatilag 100 évre a demokraták hatalmukba kerítették a déli államokat. ami mondjuk már elképzelhetetlen, megfordult a kettő. Ugye ez az úgynevezett party switch, ez bekövetkezett egyszer csak. Mm. És ez a két párt, ez egy eléggé helyet cserélt a politikai spektrumon.
Igen, és a rekonstrukciónak ez a történelmi felülvizsgálata, ez az utóbbi évtizedekben történt csak meg, úgymond, mert... Nyilván hozzá kell tenni, hogy ugye ez a ráolvasás másik példája, ezt még azért elmondom, ugye ez a... vagy hát a vádaskodásnak egy másik példája, így is mondhatnám, amikor ugye károsztatják a konfederáció veteránjait azért, mert hogy csomó olyan memoárt írtak a háború után, ami ilyen nagyon idealizált, meg pozitív színbe tünteti fel az ő harcukat, és hogy ez mennyire eltorzította a későbbi nemzedékek történelem szemléletét, és hány hazugságot honosított meg ugye a történelmi emlékezetben. És hát igazából akkor így mondom, hogy a progresszió képviselői ugyanígy megvádolnak más történészeket azzal, hogy a rekonstrukciót mutatták be ilyen abszolút negatív, meg ilyen hazug módon. És elmondásuk szerint, most ezt őszintén szóval nem tudom annyira megítélni, de ugye az egykori délen az ilyen történészi nézetek uralkodtak évtizedeken át, és csak ugye a legutóbbi időkben, de tényleg ez úgy értendő, hogy mondjuk ilyen 1990-es évek óta kezdték meg többen megkérdőjelezni, hogy hát azért a rekonstrukció az nem teljesen ez volt, meg nem ezért bukott el, meg...
Hát igen, ugye a déli szemszögből ez a rekonstrukció egy ilyen kőkemény, kegyetlen katonai megszállás és elnyomás volt, ahol ugye rá akarták kényszeríteni a békés és...
Jól működő kis dicső
délre azt, hogy ők ilyen csúnya jenki módon éljenek és jókat adjanak, meg ilyesmi. Szerencsére ez sikerült kivédeni a Ku Klux Klan meg az egyéb ilyen szervezetek hősi ellenállásával. Ugye a Fehér Liga is egyszer egy ilyen kvázi pucsot vagy felkelést szervezett, amit aztán a szövetségi hadsereg vert le New Orleansban. Elkelgették a kormányzót, meg így minden szövetségi embert a városból.
Hát igen, az amerikaiaknál ugye általában véve ez a összegyűlik egy csapat férfi, azt így puskára, pisztolyra kap, ez annyira nem...
Na, előfordult.
Fogalmazunk így, hogy előfordul.
Meg szokott esni, ugye, mostanában is láthattunk erről néhány éve dolgokat.
Igen,
ugye és... Kapitóliumban ilyen sámáruhás alakok itt besétálnak. Gyakorlatilag ez az egész rekonstrukció az úgy van beállítva, mint egy valamiféle...
Hát Magyarországon így a Bach korszak mondjuk, vagy a...
Igen, ami vagy... egyébként hozzá kell tenni, hogy szerintem szintén masolva a hamis és hazug képet festenek erről, meg a... passzív ellenállás hűségességéről, mert a kiegyezésben alig a passzív ellenállás játszotta a főszerepet, hanem sokkal inkább az, hogy a hazug birodalom minden fronton megbukott. És...
Amihez még hasonlítani tudnám mondjuk a Rákóczi szabadságharc előtti korszak, amit ugye azzal szokás azonosítani, hogy itt megjelentek ilyen gonosztevők a hazugok nyomán, és így mindent kisajátítottak, és így mindenféle ürügyekkel hatalmas birtokokat szedtek.
Igen, meg ilyen hazárulási perekbe fogtak hamis módon embereket, meg ilyesmi.
Tehát ugye a déliek valahogy így emlékeztek el az egészre.
Igen, tehát a számukra egy ilyen megaláztatás időszaka volt ez. És ha már egyébként szóba került Wilson elnök, akit mi leginkább a 14 pontról ismerjük, hozzá kell tenni, hogy ha az említett Johnson, meg többiek, ilyen mumusok
az na, hát ő az a még nagyobb
mumus. Tehát, hogy ő konkrétan olyan, mint Adolf Hitler és a sátán szerelem gyereke lenne a progresszívok számára az amerikai történelemben.
Igen.
Tehát mondani se kell, hogy ez a Birth of a Nation című film, amit 1915-ben készítettek, és gyakorlatilag a...
Amik bemutattak a Fehér Házba.
Az ő kezdő mondatait, ő tőle vett át mondatokat a film elejére, és hát gyakorlatilag ez a Ku Klux Klannak egy ilyen dicső emléket állító film, és ez annyira sikeres lett, hogy 1915-ben újjá is alakult a Ku Klux Klan hatására.
Nem sok film van szerintem a történelemben, ami ekkora hatással volt a történelmi eseményekre utána.
És mondani se kell, hogy történészként is végig van az úgynevezett Lost Cause és déli narratívákat erősítő figura volt, aztán elnökének pláne, aztán a fegyverorvosnak minden egyéb dolgot is.
Hát mondjuk azért Wilson objektíve szerintem egy elég rossz elnök volt. Érdemes úgy, hogy káros következményei voltak az ő döntéseinek, ez szerintem... Tehát az első világháborúban való belépés, meg a többi, tehát jó, most nem mondom a szövetségi jegybankot, mert akkor meg ilyen azt mondják, hogy itt összeesküvés hívő vagyok, de azért objektíva azért láthatjuk, hogy...
Hát igen, Wilson valóban nem egy olyan elnök volt, akire például pozitívan kell emlékezni.
Igen, tehát nem a jó fejnagybácsi a családban.
De azt gondolom, hogy az a fajta gyűlölet, ami a progresszív körökben növezi.
Az más eredetű, igen, ott nem arról van szó, hogy azt mondanák, hogy hát igen, Wilsonnak az objektíve káros volt ez a döntése, meg az a döntése, hanem hogy ő így a gonosz testesíti meg. Nem ő kifejezetten,
hogy a filmekben az a karakter, aki, hogyha nem tudnád róla, hogy elég gonosz, akkor még felrúg egy macskát is, hogy lásd rajta, azért tényleg egy büdös geci.
Tehát ő számukra ilyesmi Wilson, igen. Tehát ő segített éveszem meg, igen, a 14 pont meg ilyesmi, tehát ő nem, Amerikában nem erről híres, hogy milyen nagy sikeres kovácsa lett volna az európai békének. Tehát...
Egyébként nem volt, tegyük hozzá.
Valóban. Na minden esetre ugye ez egy hát érdekes színfoltja, hogy az amerikai történelemnek. Sőt, én azt mondanám, hogy ha bárki tanulmányozni akarja az Egyesült Államok történeti bármilyen okból, akkor szerintem ha erre koncentrálok, akkor jól teszi, mert ez nagyon tanulságos.
Sőt, még Wilson kapcsán egy jó hasonló jutott eszembe. Tehát olyan, mintha Sauronnak és Palpatine-nak egy szerelem gyereke lett volna, akinek a Mein Kampfból olvasott fel reggelente a sátán. Tehát, valahogy így képzelik el Wilsont a progressziók.
Igen. Mi akkor ennyi erővel említsük meg Reagant is, aki szintén ugye azzal vádolnak, hogy abszolút rájátszott a déli lakosságnak ugye az ilyen, nem tudom, retrográd érzései, ahogy Nixon.
Sőt, hát ugye hardcore progresszívok szerint a Lost Cause-ból ered a mai kultúrharc is. Tehát, hogy a Lost Cause átmentése a politikai mainstreambe az, hogy most már kultúrharcnak hívjuk ezt az egész jelenséget, és valójában ők még mindig a délt mentegetik titokban, amikor felszólalnak a villahajútronyók filmekben szereplése ellen.
Igen. Hát ugye a magyar viszonylagban azt mondanám, hogy a rekonstrukciónak ez a sidatása, ez olyan, mint amikor mondjuk a rendszerváltásra azt mondják, hogy ezzel találkozok sokszor, ugye, hogy valójában, amikor volt a rendszerváltás Magyarországon, az milyen fantasztikus távlatokat nyithatott volna a magyar történet fejlődésben, mert itt ilyen rendkívüli lehetőségek nyíltak volna azelőtt, hogy ez a nemzet átalakuljon és megreformálódjon, mert blablabla. Nem, és kb. Így tekintenek a rekonstrukcióra a progressziót.
Hát meg hogy mondjuk, mit tudom én, a 48-49-es szabadságharc elvesztése, vagy 56 elvesztése, ez ilyen... hasonló traumaként él. Nyilván, mivel ez nem egy egyszeri, meg viszonylag időmben rövid esemény volt, hanem egy évtizedes folyamat.
Mint a kínai víztortúra olyan volt, hogy így szép lassan, okay. Fájdalmasan.
Így ez, nyilván ezekhez a viszonylag térben és időben határolt eseményekhez annyira nem hasonlítható, és talán éppen ezért a magyar történelemben nincs is olyan exakt példa erre, ami teljes egészében megállná. Esetre egy olyan nemzeti traumáról, egy ilyen elvesztegetett ügyről, ahogy te is mondtad, van szó. Csak ez a progresszív elvesztegetett ügy.
Vagy elszalasztott lehetőség, mondjuk így. Egy nagy elszalasztott lehetőségként tekintenek arra, hogy... És ugye azért negatív, nagyon a megítélése ugye Andrew Johnsonnak is, mert azt mondják, hogy na itt lett volna egy nagy lehetőség egy amerikai elnöknek arra, hogy jót tegyen, és határozottan igazságos, hogy cselekedjen, de ez a szemét lába, ez mind elhalasztotta.
Egyébként így történelmi távlatban mondhatjuk, hogy Lincolnnak hatalmas szerencséje volt az, hogy megölték, amikor a elnöksége első napjaiba lépett, mert ha neki kellett volna végigvinni a rekonstrukciót,
hát akkor valahogy úgy emlékeznének rá, mint...
Valószínűleg negyed annyira nem tartanák nagy elnöknek, mint hogy manapság mindenki annak tartja.
Igen, hát... legjobb esetben is ilyen semleges lenne a...
Szerintem de inkább még hiszem, igen, tehát hogy ő lenne az, aki a háború alatt ilyen zsarnokoskodott. Ez ma is megállja a helyét, csak nem emlékeznek rá, hogy némileg kreatívan értelmezte azért a Lincoln az alkotmány meg egyéb ilyen szabadságjogot. Tehát, hogy akkor valószínűleg az lenne, hogy jó volt a háború alatti zsarnok, aki aztán tehetetlen lófasz Jóska lett, és nem csinálta meg a szükséges forradalmat, és elszalasztotta a nagy lehetőséget, és értelmetlenül a halálba küldte a nemzet fiait.
Ja, persze, hát ez abszolút. Mondjuk valami olyasmi, mint nem tudom, a második villamossal németeknek, hogy a tök értelmetlenül háborúzó pöcsfej.
Igen, ez a majom, aki így... Azt hittem magáról, hogy ő valaki, és közben egy szerencsétlen balfasz volt. Körülbelül ez lenne a Lincoln öröksége is, hogyha nem hal meg idővel. Tehát, hogy igazából, hogyha létezik túlvilág, akkor Lincoln köszönetet mondhat Bruce-nak azért, hogy lelőtte.
Hát igen.
Ugye, hát szóval Lincoln ugye egyébként azért is érdekes elnök, mert gyakorlatilag nem volt békeidőben soha hatalmon. Mert ugye még hivatalba se lépett, amikor a dél már elszakadt az Egyesült Államoktól.
Ugyan.
És még nem volt béka, amikor lelőtték.
Hát igen, egy kivételes ember volt ebben a tekintetben, az biztos, igen. De hát azért láthatjuk, hogy Grant elnökön is kifogott ez az egész dolog. Bár ahogy mondtuk, ugye neki az hát politikai érzéket csekély volt, úgyhogy...
Nem volt egy nagy tehetség.
Ilyen téren, igen.
Igen. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy Grantet ugye katonaként is a Mészárosnak hívták. Ami vele szemben egyébként nem feltétlenül fair, mert Grant ugye annyiból innovatív volt, hogy rájött, hogy mi a fasz csinálunk mi azzal, hogy úgy háborúzunk, hogy a dél akarja. Mert előtte az volt, hogy a déliek ellen beküldtek egy hadsereget, a dél valami hatalmas taktikai bravúrral kicselezte őket, és szanaszét vehet az egy darab sereget, aztán visszavonultak, és néhány hónapig ment a malmozás, amíg egy újabb északi sereg délre nem merészkedett. És ugye ez lassan kiapasztotta a dél készleteit, de ezzel szemben az észak olyan túlnyomó fölénybe volt szinte minden területen, hogy ilyen módon vívni a háború teljes balfasság volt, és hát Grant ugye ő kitalálta azt, hogy hát akkor szépen felőrlő háborút fogunk folytatni, addig harcolunk, amíg a déleknek nem marad embere vagy lőszere.
Na,
tehát, hogy a katonai szempontból az ő döntése teljesen logikus volt, az más kérdés, hogy a háborút ilyen, ekkoriban még ugye ilyen lovagiassággal, meg ilyen egyéb dolgokkal szemlő emberek számára az barbárság volt. Azt azért nem lehet mondani, hogy különösen kirívó taktikai zseniről tett volna tanult bizonyságot a hadjáratok során, de az biztos, hogy nagyon jó stratégiai gondolkodása volt ezáltal, hogy rájött arra, hogy a háború menetén kell változtatni. Szóval katonaként sem mondanám ki magasló elmének, de ott legalább rájött, hogy mi a háború valódi lényege.
Igen, és hogy visszautaljak arra, amit mondtam, hogy szándékosan nem fogom azt mondani, hogy hiánypótló ez a film, de ebben az esetben azért nem mondom, hogy hiánypótló, mert a hiány az itt nem értelmezhető annyira a közönség szemszögéből nézve, mert azért én nem gondolom, hogy mondjuk az amerikaiakban olyan marha nagy igény lenne, hogy így szembesüljenek a rekonstrukció valóságával a filmvásznon.
Hát ez annyira hiánypótló, mint egy Andrew Herzeg életrajzi film. Akit korábban Vetlő Károlynak mondtam. Károlyt ezúton is megkövettem, bár ő is egy népszerű figura, de azért András Hercegre gondoltam, aki ugye Epstein szigetén is okra utazgatott, meg hasonló.
Na minden esetre ugye a filmet azt mindenképpen tudjuk ajánlani, mert ugye ezt az idétlen kvázi kommandós rajtaütést leszámítva én nem emlékszek arra, hogy ilyen negatív vagy gyenge történeti szál lett volna, karakter lett volna, nem lehet ezt mondani.
Kifejezetten a realizmus talaján megmarad a film. Ez a pátoszos háború szemlélet se jellemző rá, ami elég sok amerikai filmben megjelenik. Meg
igen.
Jó és gonosz harca sem. A főhősnek pont az a filozófia, hogy nem akar harcolni semmilyen, de mindig muszáj neki. Tehát ez egy ilyen sajátos paradoxon az ő egész karakterének, hogy semminél jobban nem vágyik a békére és sose kapja meg.
Igen.
Úgy lehet talán jellemezni a filmet, hogy az egyszerű ember viszonya a hatalomhoz. Igen. És ez politikai kurzusokon, meg egyébeken átívelő módon egy olyan polgárháborúban, amiben egyik oldalon sem akart igazából részt venni. Igen. Az illető. Gyakorlatilag ez az a kis ember, akit a sors állandóan pofán bassz, és mindig fel kell belőlem. Ez jellemezni a legjobban a filmnek a mondani valóját. Igen. És azt, hogy igazából ő soha nem adta fel. Annak ellenére, hogy hát ebben elég sokan belebuktak volna egy ilyen küzdelembe.
annyit ugye elért, hogy ilyen százvalahány év után úgy gondolták, hogy ja, tulajdonképpen filmet csináltunk.
Igen, azt hiszem 41-ben készült egy film, de az valószínűleg a rekonstrukciót azt nem vette bele.
Nehezen hinném, hogy igen.
Meg az egy kicsit fikciós mű volt, mert az élete alapján készült fikciós regényből készült egy film.
Ez sokat elmond.
Ahol ilyen lényeges dolgokat kihagytak, mint hogy egy négert vett feleségből. Egyéb ilyen apró kellemetlen részletek.
Hát azért 1941-ben nem hiszem, hogy nagy sikert adott volna egy ilyen film Amerikában, ahol ilyen történik. Azért.
A Hollywoodban, ahol a 60-as évekig mindenféle interracial ábrázolást tiltottak, vagy talán még tovább is. 70-es évekig van, ahogy.
Nem szívesen.
Azt hiszem a Star Trekben volt az első ilyen interracial csók, amire sor került. Ami azért úgy mutatja, hogy a rekonstrukció David kudarcát. Nagyjából 100 évvel a rekonstrukció után volt az első nyilváros interracial kis.
Ja. Nos, hát ennyit szeretünk volna erről a korszakról, meg erről a filmről elmondani. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me and before I be a slave. I'll be buried in my grave and go home to my Lord.